ül, ami meg nem jött az Interpol eredménye. Végül is megjött, néhány hónap után. Frankon mondom, tűkön ültem már, mert még az utcára sem mehettem ki, hogy elkapjam néhány csirkefogó tökét, már elnézést. Egyszer aztán megjött az anyag, az Interpolnak ugyanaz az eredmény jött ki, mint nekünk. 6 kis csaj, európai, egy amerikai. Eltűntek, és soha nem kerültek elő. Na, ekkor átirányítottak Európába. Kaptam néhány számítógépet, és újra átrostáltam az egészet. Sikerült megállapítanom, hogy a legelső eltűnés jó 5 éve történt, a legutolsó 1 éve. Ami azonban a legizgalmasabbnak látszott, a lányok között nem volt, és nem is lehetett semmiféle kapcsolat. Nem ismerték egymást, viszont ismerték Holdanyót. Jó, mi? Folytassa. Természetesen átvizsgálta mind a 7 lány vizsgálati jegyzőkönyvét, a végén már kívülről tudta minden szavukat. Rájöttem, hogy a legkülönbözőbb okoknál fogva válsághelyzetben voltak, nem tudom. Értik-e, mire gondolok? A Digó lánynak már elnézést. Szóval az olasz lánynak megölték a testvérét, amibe úgy szólván belebetegedett. Már a saját közelgő esküvője sem érdekelte, aztán egyszerre megnyugodott. Azt mondta szoba lányának, hogy minden jóra fog fordulni, mert ő már a Holdanyó gyermeke, vagy valami ilyesmit. Ja, a csaj, bár elég is asszony, kemény olasz maffia család szép reményű leszármazottja. Ugyanakkor a svéd baba, Gudrun Ekman, a felső, mit tudom én, hány ezerhez tartozik, egyetemi hallgató. Okés kis csaj. A mama viszont oltári piás, botrányos részegség miatt több alkalommal is folyt eljárás ellened, a férj valahogy mindig kimosta a szarból, már elnézést. Egy napon ez a kis csaj is buskomorságba esett, majd azt mondta barátnőjének, hogy elege van mindenből, elege a családból, elege a mesztelen utcán mászkáló anyjából, elmegy Holdanyóval új életet kezdeni. Jó, mi? Ismét itt van kedves régi ismerősünk Holdanyó. Olaszországból áttelepült Svédországba, de ez még nem minden. Harmadik csaj. Priscilla Osborne, New Yorki. És éppen olyan fekete, mint én. Szegény, mint a templom egere. Csak egy néger gettóban lakott. Neki is volt barátja, sőt, egy bandája is. A veszett ninzsák. Aztán egy napon ő is fogta magát, és lelécelt Holdanyóval. Hát ennyi. Holdanyó itt is, ott is, mindenütt. Természetesen kétség sem férhetett hozzá, hogy egy Európára és Amerikára kiterjedő szervezettel van dolgunk, amely fiatal is nagyon szép csajokra specializálta magát. Még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy nagyon szépekre. Ennek ugyanis pokolia fontos jelentősége van az egész gennyes ügyben. Na, ezután ott állt a hegyes kérdés, hogy milyen szervezet is lehet Holdanyó bandája. Az Interpol összehordott egy zsák szakértőt, akik össze-vissza hadováltak mindent, és semmi okosat nem tudtak kisütni. Gondoltak szektár olyan hülyékre, mint ez itt, már elnézést, das haver, csak a példakedvért mondom, de semmiféle Holdanyó szekta nincs nyilvántartva sehol, sehol a megveszekedett világon, már pedig azok a szektaszaglászó fiúk értik a dolgokat. Ha egyszer azt mondják, hogy nincs, akkor mérget vehetnek rá, hogy nincs. Na jó, de akkor mi van? Maradt volna természetesen jó öreg prostitúció. A világ legősibb ipara. Csak hogy mostanában, mintha bealkonyult volna neki. A közel-kelet lehúzta rolót, az arab sejkek inkább otthon imádkoznak, Libanonban meg szétdurrantották a kupikat is. Higgyék el, nem könnyű ma már egy jó kupirájra bukkanni, már elnézést, atyám. Arról nem is beszélve, hogy a keresett csajok nehezen lettek volna prostitúcióra kaphatok. Morgott a Ricci atya. Szerencsére. Ott álltunk át megfürödve, ha se ez, se az, akkor micsoda. Felmerültek persze fantasztikusabbnál fantasztikusabb ötletek, hogy szerv átültetéshez csorták el őket, meg hogy ufók vitték magukkal, hát így állunk. Hiába kotoráztunk, akármelyen semmi sem akadt a kezünkbe, kivéve Mr. Lawrence-et. Hátraült a székén, és átengedte nekem a terepet. Szívtam egy utolsót a pipámon, kivertem a hamut, aztán én folytattam tovább a történetet. Valóban, itt kapcsolódik az én személyem az eltűnt lányok esetéhez. Talán nem mindenki tudja önök közül, De világháborúban a RAF, a brit királyi légierő elhajtó tisztjeként szolgáltam Távol-Keleten. Azóta is rendszeresen a közreműködésemet kérik illetékes szervek, ha olyan ügy bukkan fel, amelynek a szálai errefelé vezetnek. Azt sem hallgathatom el, hogy azokban a vészteres időkben megfordultam Nágaföldön is. Mind az indiai, mind a burmai nágák között, hogy megpróbáljam felkészíteni őket a japánok elleni háborúra. A részletekről szíves engedelmükkel most nem beszélnék. Elég talán annyi, hogy volt néhány barátom a fejvadászok között. Bár inkább indiai területen. A burmai nágákat csak felületesen ismertem. Akkoriban jól beszéltem a nyelvüket, és konnyítottam valamint a nága hiedelem világhoz is. Ismertem isteneiket, kultuszaikat, szertartásaikat. Sajnos ez már régen volt. Az elmúlt évtizedek jótékony homályba burkolták nága földet. Őszintén szólva, sohasem gondoltam, hogy egyszer még visszatérek ide. De hát ilyen a sors. Elgondolkodtam, megrásztam a fejem, aztán folytattam. Képzelhetik a meglepetésemet, amikor néhány évvel ezelőtt egy esős, kellemetlen januári estén üzenetet kaptam Nágaföldről. Méghozzá egészen furcsa. Nem mindennapi üzenetet. Egy zsugorított fejet. Zanzát. Egyszerűen csak ott hagyták a szobámban. Nem mondom, őszintén elámultam, és mondhatnám, gondolkodóba estem, amikor megpillantottam. Nem az zavart, hogy a fickó, aki hozta, hogyan jött be a lakásomba, hanem inkább az üzenet maga, amit a zanzához mellékelt, nyilvesszőre véstek. Annyit még tudtam nágául, és a jeleik is megmaradtak a fejemben, és meg, hogy megpróbáljam megfejteni. A karcolat és a vesszőre kötözött tollak segítségét esedeztek. Gyere! Segíts! Ittam egy korty kávét, aztán folytattam. Csak hogy a vesszőn még valami mást is láttam. Tudják mit? Egy óriás holdat. A megszemélyesített holdat. Amint késsel a kezémben üldöz egy menekülő figurát. Legalábbis ezt véltem kiolvasni a rajzból, semmi többet. Képzelhetik, hogy elgondolkoztam a dolgon. Meghánytam, vetettem magamban, de nem tudtam semmi okosat kitalálni. El nem tudtam képzelni, ki üzenhetett értem. Nem tehettem, más vártam. Hát, ha megismétlik az üzenetet, vagy aki küldte, személyesen is felveszi velem a kapcsolatot. Nem indulhattam neki Dél-Kelet-Ázsiának egy alig értelmezhető nyilvessző hívására. Annyit minden esetre megtettem, hogy nem cseréltettem ki az ajtómon a zárat. Ha újra jönne a hírvívő, ne kelljen feleslegesen fáradoznia. Na, és? Jött? Kérdezte feszengve Ricci atya. Jött? Csak néhány hónappal később nyár volt, és én éppen a jacht kiránduláson vettem részt. Néhány napja már Liverpoolban horgonyoztunk, amikor egy este ugyanazt találtam a kabinomban, mint a londoni lakásomon. Egy zsugorított fejet, nyilvesszővel. Felületére karcolva most is ott ékeskedett a holdábrája, amint késsel a kezében egy kicsike emberkét feltehetően egy nágát kergett. Rövidre fogva a dolgot, most sem tudtam kinyomozni, ki küldte. Hazavittem a jachtot Londonba, és akkor megkezdődött a cirkusz. Újra a nágák? Kíváncsiskolt Uvin. Ezúttal nem. Az Interpol. Miután Mr. Winter volt szíves ecsetelni előttünk a nemzetközi rendőrség igyekezetét, hogy rájöjjenek az elveszett lányok titkára, megerősítettem én is, hogy az Interpol nem adta fel a küzdelmet. Miután úgy látszott, hogy kifogytak a lehetőségekből, ismét léptek egyet. Meghívták Párizsba három régi munkatársukat, olyan köztiszteletben álló gazdag tapasztalattal rendelkező férfiakat, akik bár nem dolgoznak a rendőrség keretében, gyakran segítették az Interpol munkáját. Mondanom sem kell, hogy valamennyien tisztes polgári foglalkozást űznek, munkájuk azonban egy-egy kontinens alapos ismerőjévé tette őket. Így érkeztem én is Párizsba, mint Ázsia ismerője, egy Afrika és egy Latin-Amerika szakértő társaságában. Mivel Mr. Winter éppen az államokban tartózkodott, vele nem találkozhattam. Így volt, bólintott Winter. Párizsban aztán sok mindenre fény derült. Miután ismertették velünk az eltűnt lányok rejtélyét, megkérdezték, hogy nincs-e valami ötletünk az ügyben. Néhány napig tétováztam, bár valami azt sugta, hogy holdanyó s a nága nyilvesztőre karcolt Hold, aki egy apró emberkét üldöz, egy és ugyanaz. Valaki éppen az ellen, a Holdanyú ellen kért segítséget a nágaföldről, aki a nyomozati anyagokban is szerepel. Ez szerint az eltűnt lányokat és Holdanyót is Burmában kell keresnünk. Merész feltételezés, mondta Uvin ezredes. Olyannyira merész, adtam neki igazat, hogy néhány éjszakát átvirrasztottam, mielőtt eljöttem volna vele. Önök, gondolom, valamennyien tudják, hogy nem csak a rovartan professzora, hanem az ázsiai kultúrák szakértője is vagyok. Ezért aztán kinyújtottam a csápjaimat, és felvettem a kapcsolatot kollégáimmal. Arra voltam kíváncsi, hogy a titokzatos Holdanyó előfordul-e a burmai folklórban. Aligha, mondta határozottan Uvin. Kedves ezredes úr, most jöttem el. Valamennyien azt hiszük, hogy ismerjük népünk szellemi kultúráját, pedig számtalanszor bebizonyosodott már, hogy tévedtünk. Ezernyi olyan mese, dal él a nép ajkán, amiről még csak nem is hallottunk. Így volt a Holdanyóval is, mert végül is megtaláltam. De megám, méghozzá nága folklórban, ahogy reméltem, egy bizonyos Waterfield gyűjtötte, éppen ezen a vidéken, közel a Brahmaputra forrásához. Ekkor már úgy éreztem magam, mint a vérebb, amely szagot fogott. Az eddig áthatolhatatlannak tűnő köd mögül lassan kezdte kibontakozni valaminek a körvonalai. Egyenre egy fantomé, de ez is több volt, mint a nagy semmi. Arra is rájöttem, hogy a dal nem eredeti nága folklórtermék, hanem a Mahabharata hindu nagyeposz egy részlete, amely az elmúlt évszázadok során került Burmába, és változott nága népdallá. Gondosan megvizsgáltam a Mahabharata megfelelő sorait, de nem lettem okosabb tőlük. Varázsa, démonok, bráminok és a többi. Aztán egy csodálatos újjászületés. Valakinek felvágják a hasát, és kibújik belőle valaki. Töprengtem, semmi. Kutatásaim közben végül egy látszólag ide nem tartozó furcsa titok nyomára is rábukkantam. Évekkel korábban a Stockholmi Egyetemen tanított Anne-Marie von Asche asszony, az indiai és burmai kultúrák legkiválóbb szakértője, akinek egy-két előadását annak idején magam is meghallgattam. Gondoltam, hát ha tud valami okosat mondani. Mekkora volt aztán a meglepetésem, amikor Stockholm közölte, hogy a professzor asszony 7 évvel ezelőtt egy kutató útja során nyomtalanul eltűnt Indiában vagy Burmában. Expedíciójának egyetlen tagja sem került elő soha többé. Mintha a dzsungel nyelte volna el valamennyiket. Elgondolkoztam ezen is, de eszemágában sem volt, hogy összehozzam Holdanyóval, vagy az elveszett lányok ügyével. Gondolkodtam még vagy fél napig. Aztán előadtam az Interpolnak az elképzelésemet. Ez szerint a lányokat valóban egy szervezet rabolt el, de hogy mi célból? Még csak következtetni sem tudtam rá, feltehetően Nágaföldre vitték őket.